Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit a gyülekezeti délutánunkon. A mai délután azért terveztük tulajdonképpen, hogy egy kicsit jól érezzük magunkat, hogy egy kicsit megvidámítsuk magunkat ezen a néhány órán, és hogy egy kicsit közelebb kerüljük egymáshoz, jobban megismerjük egymást. Ma fogunk énekelni, egy rövid áhítatot fogunk meghallgatni, majd azt követően pedig két csoportra fogunk bomlani itt a teremben, körbe fogunk ülni, és az igével kapcsolatban, a hallott történettel kapcsolatban fogunk beszélgetni. Ezek mellett fogunk játszani is, mert a felnőttek is szoktak játszani, sőt, nagyon szeretnek a felnőttek játszani. Én itt lelkész jól tudom, hogy a felnőttek nagyon szeretik a történeteket. Nem csak a gyerekek szeretik a mesés történeteket, a felnőttek is. Látom a templomban is, magamnál, de másoknál, ahol még több ember ül, ahol sokan vannak, így az emberek így... És amikor azt mondja a lelkész, hogy elmondok egy történetet, akkor mindenki figyel. Na, hát meghallgatom. És erre a történetre még emlékeznek is, órákkal az Isten tisztelet után. Úgyhogy lesz ma történet, de játszani is fogunk. És azt kívánom magunknak, hogy érezzük jól magunkat Isten jelenlétében, egymás társaságában. Kezdjük el mindjárt egy énekkel. Itt kivetítjük a falra az énekeket, és akkor innen lehet követni az éneknek a szövegét. Ki az, aki ismeri ezt az éneket? Kérem, tegyek föl magasra a kezét.
Jó barátom, Ésainak volt 8 fia. Egyik szebb volt, mint a másik. Valószínűleg efesek is voltak. És azt mondta Isten, hogy e közül a 8 közül választottam magamnak királyt. Sámuel elgondolta, hogy hát ez biztos nem lesz olyan nehéz feladat, de közben figyelt az Istenre, hogy ő mit mond. És amikor meglátta az első fiút, az első szülöttet, Eliábot, akkor azt mondta, hogy ez nagyon jól néz ki ez a fiú. Biztos, hogy ő lesz a király. Jó kiállású, jól néz ki, elég erős is, lehet, hogy ő lesz. Biztos, hogy ő lesz az úrnak a fölkentje, ő lesz az uralkodó. Akkor az Isten azt mondja Sámuelnek, hogy állj meg, nem úgy választottam. Mert én nem azt nézem, amit te. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de én nem. Az Isten azt nézi, ami a szívben van. Ő mélyre lát belénk. Nem érdekli a külsőnk. Az érdekli, mi van belül. Mi van a szívünkben, mi van a gondolatainkban. Mi van az életünkben. Sámuel, ahogy nézte ezt az első fiút, milyen jó lett volna a királynak, de nem baj, majd a második. Ez a második fiú, Isten azt mondta, nem őt választottam. Nem baj, majd a harmadik. De Isten megint csak azt mondta, nem őt választottam. És így jöttek sorba 7 fiú, és Isten mindig azt mondta, hogy nem őt választottam. Sámuel ott volt, hogy mi van? Hát akkor két. Hát egyre kisebbek lesznek ezek a fiúk, egyre fiatalabbak, nincs annyi tapasztalatuk, lehet, hogy nem is néznek annyira jól ki. Hát akkor mi van? És akkor odafordult is a hívhoz, hogy hát figyelj, minden fia itt van már. Hát nem, egy még van. De hát az annyira fiatal, hogy ezzel nem is foglalkozunk. Ki van a mezőn a juhokat őrzi. Nem gondoltam, hogy behívjam az áldozatra, hogy itt legyen belőle. És azt mondja neki Sámuel, hogy de menj el, küldess érte. Hadd lássam őt is. És amikor megérkezik a legkisebb fiú, akit Dávidnak hívnak, akkor azt mondja Isten Sámuelnek, hogy ő az. Őt választott. Őt, aki először itt se volt, őt kent fel nekem királynak. Ő lesz az, aki majd az országot irányítani fogja. Aki majd vezeti a harcokat. Ő lesz az én emberem. És Sámuel a testvérei közül így kiválasztotta Dávidot, és őt kente föl királyá. És ő lett az, aki tényleg irányította az országot. És Dávidról nagyon sok mindent tudunk. Az Isten sok mindent elnézett neki. Dávid nem volt egy különlegesen jó ember. Nem volt egy tökéletes ember. Nem volt olyan valaki, aki sohasem hibázott, hanem ember volt. Voltak hibái, voltak bűnei, kisebbek és nagyobbak. Volt, amikor engedetlen volt. Volt, amikor egyáltalán nem úgy cselekedett, ahogy kellett volna. De az Isten mégis őt választotta. Azért, mert ő ismerte Dávidot. Ismerte a szívét. Ismerte a gondolatait. És tudta azt, hogy Dávid a bűnök után mindig megtalálja a megbánás helyét. mindig az Istenhez tud menekülni. És az Isten volt az, aki tartotta a kezében Dávidot. Sok nehézségen vitte keresztül. Volt, amikor menekülnie kellett, az életét kellett mentenie. Amikor bűnbe esett, és megbánta a bűnét, igazán megbánta, akkor az Isten megbocsátott neki. És továbbra is vezette az országot. Az Isten azt nézte, ami Dávid szívében van, vagy volt. És az Isten azt nézi, ami a mi szívünkben van. Nem érdekli az, hogy nézünk ki. Nem érdekli az, hogy milyen a szemünk színe. Nem érdekli, hogy milyen ruhával öltözünk. Nem érdekli az sem, hogy mennyire vagyunk okosak. Hogy mennyit tanultunk. Semmi. Nem ez a lényeg. Ő előtte nem ez a fontos. Neki az a fontos, hogy mi van a szívünkben. Hogy mennyire figyelünk őre, és mennyire engedelmeskedünk neki. Ez a lényeg. És ő ezt nézi. Csak az a baj, hogy ilyettől félünk. Az emberek általában félnek attól, hogy beléjük lássanak. Rettegünk attól, hogy kiderül, hogy milyenek vagyunk valójában. És ezt megpróbáljuk valahogyan ártálni. Megpróbálunk valamilyen állarcot fölvenni, hogy másnak látszódjunk. Hogy ne derüljön ki, hogy mi van a lelkünkben, mi van a szívünk mélyén, mi van a gondolatainkban. Állarcot veszünk, és elbújunk mögé. Próbáljuk elrejteni az érzéseinket, szeretet játszunk. Eljátszuk, hogy mi vagyunk a gondoskodó szülők. Eljátszuk, hogy mi vagyunk a legjobb szakemberek. Eljátszuk, hogy mi vagyunk az udvarias emberek a buszon, vagy bármi. Folyton szerepeket váltunk. Hol így, hol úgy. Hol azt játszuk, hogy tényleg mi vagyunk a mindent tudó emberek, máskor meg azt játszuk, hogy semmit nem tudok. Attól függ, hogy éppen mit kíván a helyzet. Ilyen állat mögé bújunk, szeret mögé bújunk. Megpróbálunk elrejtőzni. Nem új ez sem. A Biblia teli van olyan történettel, ahol szerettek volna elbújni az emberek, hogy ne lássanak belőlük. Hogy az Isten sem tudja meg, hogy mi az, ami bennük van. Persze ez nem sikerülhet, mert az Isten jól látja a lelkünk mélyét is. Gondoljunk csak Ádámra és Évára. Ők rögtön ott az elején, amikor elkövettek egy bűnt, engedetlenek voltak. Szakítottak abból a gyümölcsből, amiből nem lett volna szabad. Akkor utána el akarnak bújni. El akarnak rejtőzni. Állat helyett egy fügefa levelet szakítanak, és abból csinálnak maguknak egy kis ruhát. Így próbálják álcázni magukat. Így próbálnak elrejtőzni. Utána még el is bújnak persze. De az Isten elől nem lehet elbújni. Mert ő rákérdez, hol vagy? Ott is kérdez, Ádám, hol vagy? És nem rejtőzhetek tovább. Elő kell lehetőzni. Aztán volt a Bibliában olyan, amikor megpróbáltak áruhát érteni az emberek. Amikor a honfoglalás történt, akkor voltak olyan királyok, akik azt gondolták, hogy hát, jó lenne megúszni ezt az egészet, hogy bennünket is leigáltanak. Áruhát vettek, jó rongyosak, szakadt cipőt, szakadt tarisznyát szemétes kenyérrel, és elmentek követségbe Izraelhez. És azt mondták, hogy ahol mi messziről jöttünk, mi minden elszakadt rajtunk, olyan messziről jöttünk, elkopott, amíg a kenyér is megtenészedett itt a tarisznyánkba. Bennünket ne bántsatok. Aztán persze kiderül, hogy kisök. Nem mentette meg őket a váróba. De próbálkoztak. Aztán volt olyan, amikor próbálkozott például Saul. Azt mondta, amikor már Sámuel nem élt, akkor egy csatánál tudni akarta, hogy mi lesz, és kellett volna, hogy az Isten szóljon hozzá, de az Isten nem szólt Saulhoz. És azt mondta, hogy akkor majd Sámuel lelkét meg kell idézni. És elment egy halott látóhoz. Persze, hogy nem mert oda menni rendes ruhájában. Oda ment áruhában. De még ez az asszony is felismerte. És hogyha még ez az asszony is felismerte, akkor hogy ne tudta volna az Isten, hogy ő mit csinál? Az áruha nem volt megoldás. De olvasunk olyan történetet a Bibliában, ahol az áruha annyira nem volt megoldás, hogy az életébe is került annak, aki áruhát öltött. Akház királyra gondolok, aki egy csatába készült. És azt mondta, hogy hát én nem akarok meghalni egy csatában. Ezt valahogy meg kéne úszni. De hogyan? Mondta az egyik katonájának, hogy kérde, cseréljünk ruhát. Te leszel a királyi ruhában. Te leszel a királyi tekérben. És én meg majd egy ilyen szerényebb ruhával leszek. Igen ám, de amikor a csata kezdődött volna, az ellenségnek a fővezére azt mondta, hogy ne harcoljatok senki mással, csak a királlyal. Én nem akarom, hogy annyi ember meghalljon. Győzzétek le a király, és utána mindennek vége. Kész, ennyi volt a csata. És oda mentek, látták, hogy ott a király, de nagyon rövid idő alatt kiderült, hogy ez nem a király. Hiába van rajta a királyi ruha, mégsem ő az. És ezek után valaki csak úgy vaktába kilőtt egy nyilat. Nem is lehetett tudni, hogy ki vagy, miért, és kit talált el a nyilat. Akház királyt, aki páncélba volt ugyan öltözve, egy szerényebb páncélba, nem a királyba, viszont a kapocs és a páncél között volt egy kis rés. És oda fúrolott be ez a vaktába kilőtt nyilat. Hiába volt az áruha, eltalálta a nyíl. És Isten ítéletét nem úszhatta meg. Hiába vett az ember áruhát. És hiába is próbálkozik. Volt arra is eset, hogy valakire a másnak a ruháját akarták ráadni. Például Saul. Azt mondta Dávidnak, amikor Dávid harcolni akart Góliáttal, hogy rendben mehet, bár kicsi vagy, fiatal vagy, nem hiszem, hogy sikered lenne, de jó, ha annyira akarsz, menj. Viszont vedd fel a páncélomat. Mert azért mégis féltelek. És ráadták Dávidra a Saul páncélját. Csak hogy ez semmit nem ért. Nagy volt, bőr volt, nem tud benne mozogni. És végül is azt mondta Dávid, hogy nincs rá szükségem. Nem vehette föl másnak a ruháját. Nem ért rá semmit. Ugyanígy mi nem vehettük föl egymásnak a páncélját üdítőjelben. Nem vehettük föl a másik szeretét. Nem vehetjük föl a másik állatát. Mert az Isten jól lát bennünket. És tudja, hogy mi kik vagyunk. És azt is tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. És
sok ilyen történet van még.
Az igében, ahol próbálkoznak áruhával, állattal. De igazából ez sohasem sikerül. Mindig kiderül, hogy kirejtődik az állat mögött. De van egy olyan áruhás, aki egész jól tudja tartani magát. És ez az áruhás valaki. A világosság angyalának adja ki magát. És ma ez maga a sátán, aki elhiteti velünk, hogy ő jó, hogy ő az Isten embere, hogy ő az Isten küldötte. És ezért kell nekünk nagyon vigyáznunk, hogy felismerjük az ő állarca mögött, az igazi sátánt, az ördögöt. És ő előle nem tudunk menekülni, csak az, hogyha az Istennel vagyunk. Ő előle másképpen nem tudunk elbújni. Ő jól ártázza magát, de az Isten őt is lelekezi. Hogyha mi az Isten mellett vagyunk, akkor fölismerjük. Mert nekünk nem az angyallal kell lennünk ezzel, az állangyallal, hanem magával az Úrral. Vele kell állandó, szoros kapcsolatban lennünk. És hogyha ez megvan, akkor minden jó. Akkor nincs szükségünk állarcokra, és akkor nem érdekel minket, hogy mások milyen állarcok vesznek föl. Akkor az sem számít. Azért gondoltam, hogy ma egy kicsit beszéljünk az állarcról, mert hogy mostanában sokszor találkozunk az állarcokkal, mert most a farsang ideje van, a bálok ideje van, amikor sokan vesznek állarcot. Persze csak játékból a bál van. De azt hiszem, hogy az életünk egész ideje alatt sokszor ilyen báli ruhában vagyunk, állarcok mögött vagyunk. És jó lenne erről beszélgetni egy kicsit, hogy mit jelent ez a mi életünkben. Beszélni egy kicsit arról, hogy nekünk milyen állarcaink vannak. És beszélni arról, hogy az Isten viszont az állarc mögé rá. Ezt fogjuk most tenni majd mindjárt, hogy kis csoportban beszélgetünk. Tehát ez a kis csoport azért nem olyan nagyon kis csoport, mert azért elég szép számmal vagyunk, és két felé fogjuk osztani a csoportot. Mondtam, hogy a választott kis matrica az nem számít, hogy milyen színű. Az, mert máskor, amikor csináltunk ilyen játékos délutánt, akkor a szín számított. De most nem a szín számít, hanem azt számít, hogy ezen a templomon van-e kereszt, vagy nincsen kereszt. És akik meg utólag jöttek, azok meg a keresztesek közé tartoznak majd mindjárt. Tehát most úgy fogjuk mindjárt csinálni, hogy akiknek van keresztjük, azok majd itt fognak egy kört tartozni, akiknek meg nincsen, azok meg ott a hátsó sarokban. Nem sarokban állítjuk a társaságot. És először beszélgetünk, de addig, amíg a köröket megcsináljuk, meg kialakul, hogy kinek hova kell menni, addig már is lehet kóstolgatni a süteményeket, amikor hátul vannak. És utána a két csoportban úgy lesz, hogy egyik csoportban tiszteletes úr lesz, a másikban én. Itt beszélgetünk, és utána pedig játszani fogunk, egy kicsit versenyezni. Az először beszélgetünk, utána játszunk. Azt mondtattak, hogy utána már nehezebb lenne beszélgetni.
Együtt beszélgetni. játszunk.
Aranymondást is tanuljuk. Akkor addig, amíg Piroska kicsomagolja a sütiket, addig aranymondást tanulunk. Akkor kész, megoldottuk. Jó? Ez. A gyerekekkel mindig szoktunk aranymondást tanulni, és ezt nagyon gyorsan meg is tanulják. Remélem, hogy a felnőttek is ugyanígy fogják csinálni. Ez nagyon könnyű, mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ez jó, hogyha megjegyezzük a szívünkben és hogy az Úr azt nézi, ami belül van. És ő nem az érdekli, hogy nézünk ki, hanem hogy mi van bennünk. 1 Sámuel 16:7. Na, szóval akkor próbáljuk meg együtt olvasni, és aztán majd tanuljuk is, többször elolvasjuk egymás után, hogy mindenki megtanulja. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. 1 Sámuel 16:7. Jó. Még egyszer. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. 1 Sámuel 16:7.